cositas lloraban desconsolados y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Tihanyi 140, a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása. Tihanyi képeivel tankönyvek lapjain találkozunk először. Kassák Lajos életrajzát az ő képével illusztrálják. Minden fotónál erőteljesebb jellemzést kapunk magáról a személyiségről, az alkotóról, a vezetőről, de még a világlátásáról is. A festőiség ereje magával ragad. A művész neve, bár egyre többször és egyre magasabb összeggel szerepel a mai aukciókon, mégis titokzatos. A Nemzeti Galéria mostani kiállításának két apropója is van. 140 éve született, és 55 éve 1970-ben került a mintegy 300 művet és dokumentumot tartalmazó hagyatéka a Magyar Nemzeti Galéria különböző festészeti grafikai adattár gyűjteményébe. A 180 mű többsége festmény, de a különböző korszakokban alkotott grafikáiból is láthatunk szép számmal, és válogatnak a dokumentációkból, levelekből, kiállítási katalógusokból, új cikkekből, teoretikus írásaiból is. Dr. Vig Anna Mária általános főigazgató helyettesre beszélgetek.
Óriási öröm, egy ritka és különleges alkalom, hogy itt lehetünk, és hogy ezt az életmű kiállítást megnyithattuk. 1973-ban volt legutóbb a Magyar Nemzeti Galériában Tihanyi életmű kiállítás, és 55 éve, hogy ez a különleges hagyaték hazaérkezett. Úgyhogy úgy gondolom, hogy kettős ünnepünk van.
Galériáról. Ebben az évben milyen kiállítások voltak, és mi az, amit szeretnének, és mire büszke?
Hát tulajdonképpen ennek az évnek ez a nagy záró kiállítása. Előtte egy Cimra Gyula kiállításunk volt, és hát annak arra is egy különleges életmű volt, hiszen kevéssé ismert a látogatók előtt. Nagyon érdekes kiállításunk volt az Élőhely című kiállítás, amely tulajdonképpen a környezet és a művészet különleges évszázados kapcsolatát kortárs eszközökkel világította meg.
A hallgatók hallhattak róla.
Igen, hát sok látogatónk is volt, és szerencsére a fiatalabb korosztályt is meg tudtuk szólítani.
És akkor mi lesz?
Hát a jövő évben is nagyon sok érdekes tárlattal készülünk. Az egyik legérdekesebb egy olyan kiállításunk lesz, ami az olasz országi élményeket kívánja a festészet eszközeivel.
Magyar festők élményeivel?
Hát igen, igen, tehát tulajdonképpen Dolce Vita valószínűleg ez lesz a címe, bár még ez nem véglegesült, de mindenképpen azt a reflexiót kívánjuk így a évszázadok során bemutatni, amit Olaszország és a művészet kapcsolata jelentett a magyar alkotók számára.
És tehát a magyar művészek alkotásait mutatják be elsősorban, és az idén is, ugye most gondolok a Fényes Adolf kiállításra. A magyar művészet felmutatása a feladatuk, és ezt nagyon derekasan teljesítik. Lesz ebből is katalógus?
Hogy ne, egy nagyszerű katalógus készült a kiállításunkhoz, amely bemutatja az életművet. A kiállítás kurátora Gergely Marian két fontos tanulmányt jegyez a katalógusban, de ezen túlmenően felidézi a katalógus annak a kávéházi világnak is a milliójét, ami a Balaton kávéház volt, ahonnan jött az alkotó, illetve hát az édesapja és a szülei révén ehhez a kávéházi világhoz kötődött, és a párizsi éveket is egy nagyszerű tanulmány mutatja be, felidézve, alátámasztva dokumentumokkal azokat a nagyon fontos művészbarátságokat, amelyek a Tihanyit egész életében végigkísérték.
Köszönöm. A Tihanyi Lajos kiállítás főkurátora Gergely Marian művészettörténész. Vele beszélgetek. Tihanyi életmű.
Hát a kiállításnak két aktualitása is van. Egyrészt 140 éve született Tihanyi Lajos 1855-ben, másrészt pedig a párizsi hagyatéka, amelyet halála után a barátai megőriztek, és 60-as években felajánlották a magyar államnak, az 1970-ben, tehát 55 évvel ezelőtt érkezett haza Magyarországra, és a Nemzeti Galéria különböző osztályai, festészeti, grafikai osztályra, illetve az adattárba került az anyag. Ez egy életmű kiállítás, tehát arra törekedtünk, hogy a lehető legnagyobb változatossággal és a legmagasabb minőségben mutassuk be az élete legjobb alkotásait. Ennek nagy része egyébként a hagyatékból származik, tehát közel 300 darabos volt ez a hagyaték, és abban majdnem 100 festmény volt, grafika, tehát ebből bőségesen lehetett válogatni, de természetesen a magán tulajdonban lévő főműveket is kölcsönkértük, tehát olyan 160-180 mű szerepel a kiállításon, ennek nagy része festmény, de vannak nagyon szép grafikák, a dokumentációból is válogattunk, egyrészt személyes tárgyait, másrészt katalógusokat, újságkivágásokat, személyes okmányokat, és magának a hagyatéknak az érdekes történetét is bemutatjuk, hogy hogyan került vissza Magyarországra. Most nagyobb egységei a kiállításnak, tulajdonképpen az első legnagyobb egysége az még a magyarországi tevékenységéhez kapcsolódik, hisz 1919-ben ment el Magyarországról, de előtte már egy elismert művésznek számított azzal együtt, hogy mint tudjuk, Süket Néma volt egy kamaszkori betegség miatt, és emiatt akadémikus tanulmányokban nem részesült, tehát teljesen maga szívta magába mindazt az inspirációt és tudást, amit végül is már a legkorábbi képein is megjelenített. Járt Nagybányán, és a miénk, tehát az impressionisták és naturalisták körének tagja is volt, és ott ismerkedett aztán össze a nyolcak csoport tagjaival, akikkel nagyon jól össze is barátkozott, és leginkább velük érezte magát rokonságban szakmai elképzeléseit illetően is, úgyhogy a nyolcak kiállításain mindegyiken részt vett, és ezt az értelmiségi kört választotta magának, illetve közösen választották, úgyhogy a legnívósabb és legprogresszívebb magyar értelmiségi társaságba tartozott, és 1918-ban még mielőtt elment volna Magyarországról, egy nagy gyűjteményes kiállítása volt a Kassák féle ma kiállító helységében a Váci utcában.
Az ő festészeti nyelvéről, hogy hogyan alakult, és nagyon-nagyon markáns.
Igen, a korai festészete tehát, ami Nagybányáról indult, ott sem a hagyományos nagybányai mesterek stílusát vette át, hanem már ott is a fiatal neós kollégákkal ismerkedett, az ő stílusukat tette magáévá, és többször járt is Párizsban, tehát azt a modern vonulatot képviselte már a kezdetektől fogva, ami ezt a stilizált, leegyszerűsített, konstruktív, színes foltokkal, síkban megfogalmazott látványt, erős körvonalakkal, tehát a legkorábbi Nagybányán készült munkáira is ez jellemző. És hát vannak olyan markáns vonulatai még a magyarországi munkásságában is, ami a portré ábrázoláshoz kapcsolódik, tehát a jeles művészek, gondolkodók, értelmiségek portréjáról egy nagyon markáns, erőteljes sorozatot készített, amit még ezen az 1918-as kiállításon is bemutatott. Nos, hát mint ahogy a többi művész esetében, avantgárd művészet esetében is a kommün bukása egy fordulópontot jelentett, tehát ő is emigrált, és a többiekhez hasonlóan először Bécsbe, majd Berlinbe költözött. Ez a második nagy egysége a kiállításnak. Itt elsősorban rajzokat készített, és amikor már ott jobban be tudott illeszkedni, és magáévá tette azokat az új, konstruktív, avantgárd irányzatokat, ami az akkori nyüzsgő Berlinre jellemző volt, különösen az expresszív megjelenítés és a markánsabb, erőteljesebb formák és színek használata, akkor festette azokat a remek műveit, amik az állandó kiállítási darabjaink is, ugye a női férfi portré a családról készített, illetve a saját önarcképe a műtermében, és akkor barátkozott össze egy életre a fotós Brassaival, aki jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ő egy olyan baráti kört alakított ki magának, ami külföldön is, tehát Berlinben is, illetve főleg Párizsban, akkoriban a legprogresszívebb avantgárd művészeknek az ismerettségét jelentette.
Például Picasso itt, mert Brassai nagyon jóban volt Picassoval, és több képet is készített róla.
Igen, igen, tehát a Picasso munkásságát is figyelemmel kísérte, a szürrealistákkal is, az expresszionistákkal is barátkozott, a költőkkel, tehát avantgárd költőkkel is, tehát a francia értelmiségnek a javával. Többek között azért is, mert szinte az élete nagy részét a Montparnasse-on, a Café Domban élte, és ott mindenki megfordult, tehát őt is ugye karakteres, jellegzetes személyisége által, meg beszéd stílusa által mindenki ismerte, és aki bármit meg akart vele tárgyalni, akkor az ott biztos, hogy megtalálta. Szóval Berlinből aztán átköltözött Párizsba, mert a többség át is költözött a nagy világválság miatt, úgyhogy a Bölöni házas pár is, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolt végig, és Brassai is mindenki, végül aztán 20-as években André Kertész is ugye Párizsba költözött, tehát ezzel a társasággal ő nagyon intenzív kapcsolatot ápolt, és több kisebb kamara kiállítása is volt Berlinben is, és Párizsban is, de azért az igazi nagy áttörést azt igazából nem tudta elérni. Nyilván ehhez talán a kommunikációs nehézségek is hozzájárultak, de az a korszak is olyan volt, hogy olyan rettentő sok művész volt, olyan nagy volt a kínálat, és a francia kínálat is olyan nagy volt, hogy egy magyar művésznek nagyon nehéz dolga volt, hogy betörjön ebbe az első vonalba. Mondjuk a Brassainak sikerült, mert ő egy olyan műfajt választott magának, amiben...
Kertésznek is sikerült.
Meg Kertésznek is sikerült, tehát úgy látszik, hogy a fotográfia az olyan újdonságokat hozott a nemzetközi szintéren is, amiben ők tudtak nagyot alkotni. Egyébként a Brassai levelezésében olvassuk, hogy szerinte a korszaknak a legjobb műveit Tihanyi csinálta akkoriban, amik ki voltak állítva a kortársak közül, de hát tudjuk nagyon jól, hogy a művészeti élet mindig a kapcsolatokra, a informális vonalra épül, tehát ez nem volt egy egyszerű dolog. Épp ezért a Tihanyi egy rövid időt New Yorkba is töltött, mert abban reménykedett, hogy ott talán nagyobb készséggel fogadják a munkáit, de hát ott ugyanaz volt a helyzet, mint Párizsban, úgyhogy 30-ban visszatért, és viszont egy fordulat következett be a festészetében, egyre inkább a expresszív, a német hatás alól jobban a francia kortárs művészet inspirációja érintette meg, és elindult egy reduktív folyamat az ő festészetében is, egész addig, amíg a teljes nonfiguratív abstrakcióhoz elért, és nagyon színes, fölszabadult, lendületes formákkal, színekkel nagyon életerős képeket festett, és ezeknek elég jelentős részét most bemutatjuk, ami eddig nem volt annyira ismert, mert általában a Tihanyi kiállításokon ez nem szokott olyan nagyon nagy hangsúlyt kapni, sőt az Abstraction Creation csoport, ami az elit csoportja volt az absztrakt, francia absztrakt művészeknek, vagy nemzetközi absztrakt művészeknek, abba is tagságot nyert, és velük együtt több kiállításon is, csoportos kiállításon is megjelent. Hát sajnos nagyon fiatalon, 53 éves korában halt meg, visszatért ez a korai gyermekkori betegsége, és egy pár nap alatt meghalt. Tehát tulajdonképpen megszakadt ez az életmű, nem lehet tudni, hogy milyen irányba folytatta volna, hogyha még évtizedekig él a kortársaihoz hasonlóan, de Brassai és a többi barát nagyon tisztességesen megőrizték az ő munkáit a háború alatt is, és mindvégig úgy gondolták, hogy ennek az életműnek Magyarországra, szülőhazájába kell visszakerülnie, úgyhogy ezt föl is ajánlották a magyar államnak. Hát az akkori bürokrácia nem volt a legegyszerűbb, de előbb-utóbb végül is visszakerült.
A helyét a magyar festészetben nagyon csúnya dolog, hogy az ember így fiókokba akar berakni bárkit is, de azért mégis ugye mindig valahova valakit sorolunk.
Igen, hát feltétlenül a magyar avantgárd egy jelentős képviselőjéről van szó, még akkor is, hogyha csak elég későn, ugye a 70-es évek után ismerték meg az eredeti munkáit itthon, de nem tudunk úgy nemzetközi avantgárd kiállítást csinálni, sőt az állandó kiállításunkat se tudnánk úgy bemutatni, hogyha a Tihanyinak a legjobb expresszív, kubo futurista és konstruktív elemeket tartalmazó nagyon jelentős munkáit nem mutatnánk be, mind a festményeit, mind pedig a jelentős grafikai munkásságát is, tehát mindenképpen a magyar avantgárd művészetnek az egyik legjelentősebb alakja, akár Berény Róberttel, Kassák Lajossal, Moholy Nagy Lászlóval, tehát a kortársaival összevetve, úgyhogy ő nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi szintéren is abszolút a legmagasabb szín színvonalat képviseli.
Mit jelent a Tihanyi életmű? Hát ugye sok jelentős nagy kiállítást rendezett, életmű kiállítást rendezett. Mit jelent ebben a hatalmas sorban, nagyon gazdag sorban, mit jelent a Tihanyi életmű?
Hát nekem nagy örömet jelentett a Tihanyi életmű kiállítás, mert én külön korábban nem foglalkoztam vele, csak úgy, ahogy az Avangárddal együttesen. Tehát ilyen mélyen nem mélyedtem el a levelezésébe, a gondolataiba, egyáltalán a személyiségébe. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon megszerettem őt, mert a fotókon és filmrészleteken keresztül is megjelenik az egész bohókás, kicsit tragikus, de gunyoros, humoros személyisége, és ugyanakkor a mély gondolatai és az összes frusztrációja, ami az élet nehézségeivel szemben találta magát. Tehát számomra egy rendkívül komplex egyéniség, akinek az egész élet küzdelme az nagyon ikonikus, hogy így mondjam, nagyon empatikusan együtt tudok vele érezni. És hát a színvonal, a művészetben a színvonal az mindig az embernek egy borzasztó nagy örömet okoz, amikor olyan művekkel találkozik, és olyan művekkel dolgozhat, ami a világ színvonalat képviseli.
Köszönöm. Ünnepvára forgatag a Hagyományok házában. Háromnapos adventi rendezvény még holnap is a Hagyományok házában. A háromnapos program igazi forgatag, népi iparművészeti vásár, ajándékkészítő műhelyek, kiadványárusítás, családi és gyermekfoglalkozások, az ünnepkörhöz kapcsolódó koncertek, élőszavas mesemondás várják a családokat, a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az idén a látogatók számos program közül válogathatnak. Kézműves vásárban egyedi, kézzel készített ajándéktárgyak, díszek, textíliák, népi használati tárgyak és ékszerek kaphatók. Emellett több száz hagyományos és kortárs néprajzi tematikájú kiadvány és könyv is elérhető. A kreatív műhelyekben saját karácsonyi ajándékot készíthetnek az érdeklődők, akár kezdő, akár haladó szinten, ahol idén kiemelt cél volt, hogy minél többféle természetes anyaggal és technikával kísérletezhessenek a látogatók. A klasszikusnak számító mézes kalácskészítés és díszítés, illetve a népszerű csuhéanyag mellett ezúttal bútorfestéssel, bőrrel, nemezzel, sőt vesszővel is dolgoznak az érdeklődők. A legkisebbeknek ingyenesen elérhető mesemondás, bábelőadások, fabatka játszóház és interaktív foglalkozások, felnőtteknek pedig karácsonyi koncert és énektanítás ad lehetőséget az ünnepvárásra. A forgatag egyik kiemelkedő eseménye a Magyar Állami Népi Együttes adventi muzsikas című karácsonyvára koncertje, valamint a Lucanapi koncert a Bozsoga együttes előadásában, de itt lesz Navratil Andrea és a Kobzos zenekar a Székelyföldi Énekiskola Csíkszeredából. Ügynök halála a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Arthur Miller darabját 1949-ben Pulitzer, Tony és New York drámakritikusok díjával jutalmazták. Lefordították több mint egy tucat nyelvre, és azóta is játsszák. Magyarországon a darabot először a Nemzeti Színházban mutatták be 59-ben, Marton Endre rendezte, Willy, Timár József, Lindát Somogyi Erzsit, Biffett Kálmán György, Happyt Kállai Ferenc játszotta. Az előadásról felvétel is készült. Ez volt az első magyar színházi közvetítés. Timár József bőröndös képe pedig Keleti Éva Kossuth Díjas fotográfus, emblematikus, azóta is sok-sok kiállítást és díjat nyert alkotása. A darabnak 30-nál több bemutatása bemutatója is volt Magyarországon. A múlt század 40-es éveiben játszódott, és a benne szereplők élethelyzetei nagyon is jelenvalók a 21. században is. Kinek ne lenne ismerős, hogy amire sikerül visszafizetni a házépítésre felvett hitelt, addigra már meghal, aki a hitelt felvette. Milyen nehéz egy kisembernek összekapargatni a megélhetéshez szükséges filléreket, mennyi méltatlanság, mennyi alázat, mennyi keserűség, amelyet csak az álmokkal, az önbecsapással lehet elviselhetővé tenni. Willy a családjáért minden feláldozó apa. Nem akar a valósággal szembesülni, ezért fiaiba beleálmodja a sikert. A nagyobbnak futballkarriert álmodik, a kisebbnek biztos jövőt, és nem érzékeli, hogy egyikben sincs meg az az erő, amiben méltó életet teremthetnének maguknak. Linda a feleség az egyetlen, aki anyaként és feleségként mindig a férje és gyermekei mellett áll, de konfliktusokat nem érti, feloldani nem képes. Haritai Iván rendezése ezzel a darabbal, ezzel a jelennel szembesít bennünket. Itt vagyunk kiszolgáltatottan, helyettünk döntenek, fölöttünk, nem törődnek emberi méltóságunkkal, s valójában semmit sem jelent a több évtizedig tartó tisztességes munka, hűség a feladathoz. Egyik pillanatról a másikra utcára kerülhetünk, mert nem véd bennünket semmi és senki. A legtökéletesebben megint darabból is akkor lesz színház, ha van színész, aki érzékíti. Gáspár Sándor nem először bizonyítja, hogy nagy színész. Az ő Willy Lumenje még a gyöngesség fáradtság pillanataiban is érzékelteti, hogy volt itt erő, hogy mindent kibír, hogy a családjáért, a fia jövőjéért tenni is képes. Nem hős ő, kis ember, a dolgozó, aki hónapról hónapra él, mindenben másoktól függ, egyet tehát csak álmodozhat. A múlt képei keverednek a jelennel, mint egy magyarázatként. Gáspár képes másodpercre váltani. Az életbe belefáradt öregember a következő pillanatban már kamasz gyerekeinek játszó partnere és bűbájos szerető. Megrendítőek a csöndjei, amikor velünk is érzékelteti, hogy mindennek a végére ért, hogy már nincs több ereje, álmaihoz a legkevésbé. Linda Varga Mária, a családanya toposza, aki a gond, hogy otthon, család, ebéd, telejű hűtőszekrény legyen, aki szolgálja azt, akit szeret, és nem érzi ezt szolgálatnak, mert semmi más nincs benne, csak szeretet és adni vágyás. Még amikor férje miatti fájdalmában dühösen fiai fel ellen fordul, akkor is szeretet munkál benne. A színpadkép bőröndökből épített falformákból áll. A bőrönd az út közben a létbizonytalanság, Horesnyi Balázs alkotása a színpadkép, a jelmez pedig Pap Janoé, akinek kreativitása csak a női szereplők ruháinál érzékelhető. Arthur Miller virágkérű drámája az ügynök halála, megrendítő erővel mutatja meg egy átlagos férfi, a Gáspár Sándor alakította Willy Lumen küzdelmét az elvárásokkal, a családdal és önmagával szemben. A darab nem csupán egy ember tragédiája, mindannyiunknak tükröt tart. Szereplők: Gáspár Sándor, Varga Mária, Sarádi Zsolt, Egyed Attila, Andrássy Máté, Molnár G. Nóra, Hirtling István, Trokán Péter, Imre Krisztián, Juhász Illész, Decsi Edit, Ballér Bianca. Jelmeztervező: Pap Janó, díszlet Horesnyi Banás, zeneszerző Kéménszki Antal, rendező Hargitai Iván. Ügynök halála a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Médeja. A történetet azt hiszik, hogy Euripidész művéből ismerhetjük, a legőrjöngetőbbet igen. De 2500 év azóta is sejthető, és azelőtt is, ha nem is ilyen szörnyű véggel, de millióm szám volt hasonló. A nő mindent feláldoz, lehet, hogy van ilyen férfi történet is, aztán őt is feláldozzák. Követ egy férfit, aki beleszeretett, aztán kiszeretett belőle. Nem biztos, hogy magasabb pozíciót ígérő, de keményebb húsúért. Lehet lehet, hogy az a szilikontól, nézem, hogy egyre több a lárvaszerű arcosok botoxtól, de most vonzóbb, így lesz a régi megunt. A férfi vagy ragaszkodik a gyermekeihez, vagy hagyja őket az anyjánál. Itt az előbbi fordul elő. Őket is elvennék, mert annyira értéktelen már az a más. Millió és millió történt, és történik ilyen hasonló, de nem kevesebb tragikummal, és nem ilyen véggel. Euripides nyomán Bagosi Júlia írt egy Médea történetet, korunkban játszódott. Euripides Médeája királylány, akit nem csak megaláznak, de ettől a rangtól meg is fosztják. Királylányságtól már nem lehet, de az egzisztenciális biztonságtól megfoszthatni igen. A mindent feladó szerelméért ott a lelki és fizikai kisemizettség, a megaláztatás, a létbizonytalanság. Itt valami lakótelepi lakásrészletet látunk, Ballahanga egyetemi hallgató látványterve, ami az anyai szétesettség leképezése, ez nem otthon, de itt még laknak. És nem csak a gyerekjátékok hevernek szana szét. Az eredeti sok szereplőből maradhat. A gyerekekre babysitter vigyáz, aki még szereti őket, aki valami biztonságot jelent nekik. Remek a két fiú, Jakab Balázs egyetemi hallgató és Pásztor Dániel egyetemi hallgatók, mindkettejük nevét is meg kell jegyezni. Ők jóformán végig a színen játszanának, alszanak, és megélői a történetnek. A remek alakításokban korunk gyermekei ők, akik tudják, ha az édesanyjuktól nem, talán mástól kapható valamiféle szeretetféle. Játszanak vagy alszanak, mintha nem az ő sorsukról lenne szó, de mindvégig érezzük, hogy igenis tudják, mi a tét. Remek. A mai Jászon Kelemen Barna jóságos apucinak hiszi magát, és úgy is viselkedik. Ő már nem tartozik ide. Túllépett mindenen, új élet, új világ, és természetesen, amiben majd, ha sikerül túllépni a múltjának nevezett probléma halmazon, még talán a gyerekei is beletartoznak. Nem rossz ember ő, igazán nem is érti, hogy miért nem érti meg őt volt hitvese. Ha nem érti az új életét, akkor igazán neki sincs köze hozzá már. Hát ez az. Médeja nem megértő. A nők jelentős száma nem lép túl könnyen azon a tényen, hogy megcsalják, hogy elhagyják. A megaláztatás tényére mindenki más reagál. A mindent feladom, mindent odaadtam, és most itt állok kifosztva, a földbe tiporva asszony, ebben a darabban Pálos Hanna. Kétségbe esett és gyönge, bizonytalan, de időnként gyerekeiért magán uralkodni tudó, gondoskodó az egyik pillanatban, a férje látványától szépséges mosolyba öltöző szerelmes asszony a másikban, és ő a fájdalmában örjöngő, és a végzetes indulatoktól izzó dühött bosszú álló. Mindent elvettek tőle, és a jövőt is el akarják. Ezért az iszonyú döntés. Az író rendező Bagosi Júlia egy nagyon szomorú, de hiteles, jelenvaló történetet vezet elénk. Az előadás a Sufni Projekt mentorprogram részeként Zsámbéki Gábor vezetésével valósult meg. Médeja, Katona József Színház, Sufni. Nagy Fruzsina jelmeztervező és vizuális színházi alkotó legújabb projektje, a Draw a Tate, amelynek előkészítése a Texasi Egyetemen indult, nem csak fizikai határok hatásának természetéről szól, hanem azokról, a finom belső törésvonalakról, amelyek az embert önmagától és a másiktól is képesek eltávolítani. Nagy Fruzsina Egyed Bea és Téri Gáspár vizuális kortástánc installációja. Ez két ember történetét meséli el, akiket nem saját döntéseik, hanem a történelem erői választanak el egymástól úgy, hogy országhatárt húznak közéjük. A táncosok a haragot, a frusztrációt, a szorongást, a tehetetlen dühöt jelenítik meg, mozdulataikon keresztül a vágyakozás, az elszakítottság, sorsszerű magány és a reménytelen közeledés pillanatai bontakoznak ki. Rendező és látványtervező Nagy Fruzsina. Vele beszélgetek. De mikor egy táncosoknak kell táncosokat, az valami más?
Nekem ebben a darabban, vagy hát nem is darab, mert én ezt egy táncinstallációnak nevezem szándékosan. Itt a tánc az igazából egy minta. Tehát ugyanúgy egy vizuális rajzolat, mint egy ecsetvonással húznám egy fehér vászonra, és nem táncként kezelem itt a táncot, hanem inkább valami olyasmit, mint hogyha mondjuk egy képzőművészeti alkotás egyszer csak a három dimenzióban megelevenedne, és a színek, formák, azok mozdulatokká válnának, ezek, amiket rájuk adok, ezek végül is jelmezek, de inkább azt gondolom, hogy a testük kiterjedése így a térben, és a viszonya a térhez, és mindez szorosan kapcsolódik a mozdulatokhoz is, amit csinálnak benne. Szóval az én fejemben ez nem egyértelműen tánc, hanem ez inkább valami fajta komplexitás, ahol a mozdulat, az anyagok, a színek, a formák, a sziluettek, fénnyel együtt, a zenével, az is nagyon szerves eleme, a hang, a zene, ezek valahogy nagyon összetartoznak.
De hát ez már elég régóta jellemző a te látványvilágodra, tehát látod a táncot, és akkor abból bontakozik ki, vagy hallod a zenét, vagy hogy születnek.
Mindig valami ötlet jön, amit valahogy így egyszer csak kitalálok, vagy megálmodok, tehát van mindig valami alapja, mondjuk egy ilyen magja az egésznek, és utána össze, ahhoz szerintem nagyon jó érzékem, hogy nagyon-nagyon szuper alkotótársakat tudok magam köré szervezni, és akkor elkezdődik egy ilyen közös munka, és nagyon nyitott vagyok arra, hogy ez egy csapatmunka legyen, mindenkinek lehet benne ötlete. Konkrétan ezt a Drown Apartot, ezt én Texasba kezdtem el előkészíteni, ott az A&M egyetemen voltam Artist Residency-n 2 hónapig.
Pillanat, akkor erről is, mert ugye korábban már akkor egy ilyen előzetes volt, úgyhogy most akkor utólagosan, hogy ugye ez mi volt, de akkor fejezzük be ezt a gondolatsort.
És ott helyi táncoktatókkal dolgoztam, az egyik táncos